Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Mesterséges intelligenciával kutatják a csillag és bolygó keletkezés folyamatát, az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársai a Nemesis nevű nemzetközi projekt keretében. Az 1,6 millió euró összköltségvetésű kutatásról Fehér Anna Magda kérdezte Márton Gábor csillagászt, a Nemesis projekt hazai koordinátorát.
A jelenlegi tudásunk szerint a fiatal csillagok a sűrű csillagközi anyagból alakulnak ki. Először egy úgynevezett mag jön létre a gázból és porból álló felhőben. Ebben a magban beindul a fúzió, tehát először a könnyebb elemek, mint például a hidrogén kezdenek el energiát termelni, és a megtermelt energia fény formájában elkezdi alakítani maga körül ezt a porból és gázból álló burkot. Ezután alakul ki az úgynevezett protoplanetáris korong, tehát amiből a bolygók keletkeznek. Itt folyamatos kölcsönhatás van a csillag és a korong között, és a korongban alakulnak ki különböző sűrű gócok, amelyekből aztán végül a bolygók alakulnak ki. Eddig úgy gondoltuk, hogy ezek egymást követő lépések, tehát hogy a csillag kialakulása lefed pár tízezer évet, a korongnak a fejlődése pár százezer évet, és akkor a végső bolygórendszer 1-2 millió év alatt alakul ki, és hogy ilyen szekvenciálisan, tehát egymás után következő folyamatokról van szó. Az új adatok fényében viszont nagyon úgy tűnik, hogy ezek a folyamatok erősen átfednek, tehát nem egymást követően, hanem miközben még fejlődik a csillag, már fejlődik a korong is, és a korongban már alakulnak ki különböző sűrű helyek, amikből aztán a bolygók lesznek.
A Nemesis program egyik célja az adatbázis építés, mert ön is említette az adatokat. Tehát honnan származnak a csillagkeletkezést megörökítő képek vagy adatok, honnan nyerik ezt az információt, és mennyire nagy számban állnak ezek rendelkezésre?
Az adatokat különböző űrtávcsövekből szerezzük elsősorban, hiszen a fiatal csillagokat leginkább az infravörös fényben lehet megfigyelni. Ez abból adódik, hogy a fiatal csillagok még hidegek, nem annyira forróak, és nem a látható fényben bocsátják ki az energiájuk nagy részét, hanem az infravörösben. Az infravörös fényt a Földről viszonylag nehéz megfigyelni, hiszen a légkör egyrészt blokkolja, másrészt pedig a légkör is elég fényes ebben a fénytartományban. Ezért elsősorban az űrtávcsöveknek az adataira tudunk csak hagyatkozni. Ugye az űrtávcsövek önmagukban is viszonylag új dolgok, csak olyan 30 éve nagyjából bocsátották fel az első infravörös űrtávcsövet. Azóta tudjuk igazából megfigyelni a hideg csillagközi anyagot, és hogy hogyan alakulnak ki belőlük a csillagok. Az utóbbi évtizedben szerencsére megszaporodott az űrtávcsöveknek a száma, amelyek egyre pontosabb, egyre nagyobb felbontású adatokat tudnak szolgáltatni, egyre érzékenyebb, tehát nem csak a halványabb objektumokat tudják megfigyelni, hanem azoknak az egészen kicsi változásait is, tehát hogy mennyire fényesednek, halványulnak, ami azért fontos a fiatal csillagokkal kapcsolatban, mert hogy a körülöttük kialakuló korong az sokszor elfedi a csillag fényét, különösen ha egy nagyobb, sűrűbb góc úgy megy el a csillag előtt, hogy számunkra kitakarja a csillagot. És az utóbbi évtizedben, ahogy említettem, megnőtt ezeknek az adatoknak a száma, annyira, hogy igazából egyesével már nagyon sok ideig tartana földolgozni a csillagoknak az adatait, úgyhogy itt jön képbe az, hogy mi modern statisztikai módszerekkel és gépi tanulási módszerekkel szeretnénk feldolgozni ezt a hatalmas mennyiségű adatot, ami rendelkezésre áll most már.
De hogyan segíti az adatok feldolgozását, osztályozását, valamint a csillagfejlődés korai szakaszának újszerű modellezését a mesterséges intelligencia? Hogyan képzeljük ezt a folyamatot?
A rendelkezésre álló adatok alapján minden csillaghoz számos paramétert tudunk rendelni, többek között, hogy a fény különböző hullámhoz tartományaiban mennyi energiát bocsát ki, mennyire változik a fényessége az adott csillagnak, milyen hőmérsékletű a csillag, milyen környezetben található a csillag, és ezeket tudjuk ábrázolni mindenféle formában, kombinálni az adatokat. A mesterséges intelligencia igazából ott segít nekünk, hogy képes ezekben az adatokban olyan trendeket, olyan mintákat is megtalálni, ami a kutatóknak sok időbe telne. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala pedig az, hogy felgyorsítja a folyamatot, tehát nem kell egyesével megnézni az adatokat, hanem a mesterséges intelligencia egyszerre sokat tud kezelni, egyszerre számos paramétert képes úgy kombinálni, hogy abból egy értelmes konklúziót tudjunk levonni.
Hogyan épül fel ez a Nemesis projekt, ami ezzel foglalkozik? Tehát egész pontosan mi a céljuk, mennyi idejük és pénzük van ennek kidolgozására?
A Nemesis projekt három résztvevő kollaborációja, amiből a hazai résztvevő az LK Csillagászati Intézete, a koordinátora a Bécsi Egyetem, és még a svájci Genfi Egyetemmel közösen dolgozunk azon, hogy felépítsük ezt az adatbázist, amiből ki tudjuk rajzolni az egymás utáni lépéseket a csillagkeletkezés és a bolygókeletkezés folyamatában. A projekt összesen 4 évig fog tartani, most márciusban indult, 1,6 millió euró összeg áll a rendelkezésre ahhoz, hogy technikát fejlesszünk, algoritmusokat fejlesszünk, embereket foglalkoztassunk. A Csillagászati Intézetre eső rész ebből nagyságrendileg 430 ezer euró, ami 2 kutató foglalkoztatására ad lehetőséget, illetve hát, ha egyszer véget ér a jelenlegi vírushelyzet, akkor a különböző konferenciákon való részvétel lehetséges ebből az összegből, valamint a számítás technikai apparátus fejlesztése.
És az is elképzelhető, hogy 4 év múlva egy, hát ha nem is teljesen más, de egy új elmélet születik arra, hogy hogyan keletkeznek a bolygók és a csillagok, tehát itt akár asztrofizikai kérdésekben is hozhat fordulatot ez a vizsgálat?
Ahhoz, hogy minden egyes lépését meg tudjuk ismerni részletesen a csillag és bolygó keletkezésnek, nagyon sok fiatal csillagot kell látnunk. Mivel ezek a folyamatok több 10 000, 100 000, akár millió évig tartanak, nem tehetjük meg azt, hogy egyetlen objektumot figyelünk, hanem különböző korú, különböző fejlődési állapotban található fiatal csillagok pillanatképeit kell összegyűjtenünk. Ezeket egymás után rakva, mint egy filmnek a kék kockáit, kirajzolódhat, hogy a különböző tömegű és korú fiatal csillagokban milyen folyamatok zajlanak, hogyan alakítják a körülöttük lévő bolygókeletkezési korongot. Az eddigi lépcsőzetes elképzelés helyett szeretnénk meglátni azt, hogy valójában folyamatában hogyan történnek ezek a dolgok. Tehát ha nem is teljesen az alapoktól kezdve építjük újra azt a modellt, hogy hogyan keletkeznek a csillagok és a bolygók, de jobban kirajzolódik az, hogy az egyes folyamatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy például a naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerek alakuljanak ki, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy az adott csillag lakható zónájában alakuljanak ki bolygók, és azokon esetleg olyan körülmények legyenek, amelyek a földihez hasonló élet kialakulását segítik.
Szigma, a holnap világa.
Egyebek között a siker és a teljesítmény különbségéről tartott online előadást a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének részeként a Fiatal Kutatók Fórumán Barabási Albert László, a hálózatkutatás egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélye. Az előadás egy részének szerkesztett változatát hallják.
Mondhatni azt, hogy az elmúlt 20 év hálózatelmélete az lényegében a hálóról szólt. Nyilvánvalóan, hogy erről kell szólni a hálózatelmélet, de egy-kettőre rájövünk, hogy mi igazából egy-egy csomópontak vagyunk ebben a hálóban. És hát felmerült annak a kérdése, ilyen 5-7-8 évvel ezelőtt a laborban, hogy hogyan befolyásolja a háló a csomópontnak a lehetőségeit, a viselkedését, a mozgásterét. Mennyibe határozza meg, mennyibe segíti elő, és így tovább. Vagyis, hogy ne csak azzal foglalkozunk, hogy hogy néz ki a nagy struktúrája a hálónak, hanem azzal is foglalkozunk, hogy mit tesz velem a háló. Ugyanis mindnyájan valamilyen hálóban vagyunk beépítve, és hogyha már kimondtam, erről a témáról van szó, mindnyájan részei vagyunk a tudományos hálónak, és a szakmai kapcsolataink, a társszerzői kapcsolataink, a hivatkozási kapcsolataink, meg sok minden más lényegében sok szempontból meghatározza a karrierünknek a lefolyását. Mi egyből arra gondoltunk, hogy ha ezt a kérdést fel szeretnék tenni, akkor ezt nyilvánvalóan a úgynevezett kutatói hálókon belül kell feltenni. Ott tudjuk a legjobban érzékelni azt, hogy mennyire fontos a háló számunkra. De ahogy ezt az egész kérdést kezdtük bontogatni, kiderült számunkra, hogy mielőtt a háló kérdés felmerülne, ahelyett meg kell egy néhány nagyon alapvető kérdést válaszoljunk. Ugyanis ha tényleg arról van szó, hogy a háló hogyan befolyásolja az én tudományos sikeremet, akkor kell definiáljuk azt, hogy mi az, hogy siker. Na most ez a siker szó, ez egy nagyon sikamlós szó, különösen a tudományon belül, és úgy a tudományban, mind a hétköznapi nyelvezetben általában összekeverünk két nagyon különböző fogalmat, amit szét szeretnék most választani, és egyben a teljesítményt és a sikert. Mi a különbség közöttük? A teljesítmény az, amit te teszel le az asztalra. Tehát, hogy milyen cikkeket írsz, hol publikálod, hányat írsz, mennyire nagy a felfedezés, amelyeket közölsz velük, és így tovább. A siker viszont a közösségről szól, és a közösségnek a kapcsolatában hozzád, vagyis, hogy mennyit vesz észre mindabból a teljesítményből, ami a részedről van, amit te nyújtasz, mennyire értékeli azt, jutalmaz-e érte, milyen módon jutalmaz, és így tovább. Tehát, hogyha ezt össze szeretném fogalmazni, tömören azt mondhatnám, hogy a te teljesítményed rólad szól, de egy fura módon a te sikered rólunk szól, a közösségről szól. És miért fontos ez a szétváltás? Azért, mert mindannyian fogjuk látni, a teljesítményt nagyon-nagyon nehéz mérni nagyon sok területen belül, beleértve a tudományt is. És mindaz a mérőszámot, amely az a sok mérőszámot, amit a tudományban is használjunk, hogy általában a teljesítményét lemérjük, azok igazából nem annyira a teljesítményről szólnak, hanem a sikerről. Vagyis arról szólnak, hogy a közösség hogyan reagál egy kutatónak a teljesítményére. Na most legyek sokkal konkrétabb, beszéljünk egy olyan területről, ahol viszont a teljesítmény és a siker külön mérhető és szétválasztható, mert a segít számunkra ezeket a fogalmakat pontosabban megfogni. És hát az lényegében a sport. A sport az azért egy jó példa erre, mert a sportban a teljesítmény az mindig nagyon fontosan mérhető, akár nyeréssel, vesztéssel, akár egy kronométerrel. És például, ha nézzük a Novák Djokovic karrierjét, azt látjuk benne, hogy rengeteg számmal lehet az ő karrierét jellemezni. Mit tudom én, hogy 27 millióan kerestek rá a Google-ben egy évben, ezek 2014-es adatok, első vagy második volt a ranglistán, 11 ezer pontot gyűjtött össze, ez egy sporton belüli mérőszám, 61-szer győzött és 8-szor vesztett. De több mint 2 millió 800 ezeren kerestek rá a Wikipedia oldalát, vagy látogatták meg a Wikipedia oldalát, és lehet akár pénzről is beszélni, ugye, hogy 14 millió dollár vitt haza győzelmek során, és reklámbevételek során több mint 21 millió dollárt. De most érdekes, ezek mind mérőszámok, amit az emberek dobálnak és használnak arra, hogy leírják Novák Djokovicnak a teljesítményét. Viszont ha figyelmesen megnézzük, akkor régiben itten összekeverjük nagyon simán a teljesítmény és a siker mérőszámokat. Ugyanis az, hogy ő győzötte vagy vesztett, az egy teljesítmény paraméter. A pontok azok kimondva a győzelekből meg a veszteségből jönnek össze. A helyezés is megint egy teljesítményhez kapcsolható, és az, hogy hány millió dollárt visz haza győzelmek során, az kimondtan attól függ, hogy nyerte vagy vesztett. Viszont az, hogy hányan keresünk rá a Google-ben, illetve a Wikipédián hányan vagyunk kíváncsiak rá, illetve, hogy mekkora reklámbevétele van, az már nem a teljesítmény mértéke, hanem az egy sikermérték. És a sportban általában összekapcsolódik, de nem mindig kapcsolódik a kettő össze. Mindig azt tanultuk az iskolában, hogy a teljesítmény az meghatározza a sikert, ezért kíváncsik voltunk arra, hogy meg tudnánk egy sportolási esetében, ahol a kettő külön mérhető, jósolni azt, hogy egy adott teljesítmény mellett mekkora lesz a sikere. És ehhez lényegében a Wikipedia paramétereket használtuk, és az, hogy hányan keresnek rá hetente a Novák Djokovic a Wikipédián belül, hányan mennek az ő oldalára. És ez pontosan követhető, és látható azt az ő karrierje során, hogy ő 2010-ig nem sokan voltak kíváncsiak, akkor rá, akkor ő még egy ilyen kezdő teniszező volt, de valahol 2011 körül kezdett lényegében belül megjelenni a köztudatban, és akkor óriási ilyen keresési csúcsok vannak az ő életpályában. Lényegében azt írja le, amikor nagyon nagy meccseket nyer, vagy elveszít. Na most ez egy sikermérték valahol, mert a közösség adja ezeket a számokat, tehát ez nem arról van szó, hogy Djokovic nézi a saját oldalát, hanem mi nézzük az ő oldalát. Ezért a kérdés az volt nekünk szakmailag, hogy meg tudnánk-e ezeket a számokat jósolni, kimondottan a teljesítmény paraméterekből, amiket tudunk az ő esetében. És ennek érdekében építettünk egy képletet, aminek a bal oldalán található a megjósolt Wikipedia látogatottság, és ami különös az, hogy jobb oldalon csak is olyan paraméterek vannak, amelyek a teljesítményhez köthetők. Vagyis az, hogy nyerte vagy vesztett, hogy hány meccsbe játszott egy abban az évszakban, mennyi volt a presztízse annak a meccsnek, mi volt a különbség a nyerésben az ellenfelekvel szembe, és így tovább. És a kérdés az, hogy ahogy jönnek a teljesítmény számok, mennyire tudjuk megjósolni ezt a kék görbét. Nagyon-nagyon pontosan lefödi, talán egy kicsit alulértékeli a lelkesedést, amit egy-egy nyerés után kap a Djokovic, vagy az a figyelmet, de lényegében nagyon lefödi ezt a karriert. Miért működik ez a képlet? Ez a képlet azért működik, mert lényegében a tanárainknak és az edzőnknek mindig igaza volt, hogy a teljesítmény meghatározza a sikert. És abban az esetben, amennyiben külön nagyon pontosan mérhető, akkor igenis van egy az egy kapcsolat a kettő között. A probléma igazából az, hogy nem mindig mérhető a teljesítmény. Ugyanis nagyon sok esetben, például a kutatókról van szó, vagy tanárokról, vagy orvosokról, nagyon-nagyon nehéz ennyire pontos mérőszámot kapni, mint a sportolók esetében, hogy mi a pontos teljesítmény, legtöbbször csak sikermértéket tudunk mérni. De a kérdés az, hogy általában mi a kapcsolat közöttük, hogyha kilépünk ebből a szűk sportterületről. Amint mondtam, ez az eredmény mutattam arra utal, hogy a teljesítmény meghatározza a sikert, de most lesz két másik állítása, amik viszont nagyon fontosak és egymással ellentmondásban vannak látszólagosan. Azt fogom állítani, hogy a teljesítmény korlátos és a siker korlátlan. Na, csomagoljuk ki ezt a két állítást. Mit értek arról, hogy a teljesítmény korlátos? Induljunk megint a sporttal, láthatjuk a világ leggyorsabb emberét, a Usain Boltot. Ami érdekes az Usain Boltban, ugye, hogy mindenki ismeri őt, mint a világ leggyorsabb emberét, de ha megnézzük nagyon konkrétan a teljesítmény számokat, akkor kiderül, hogy bár ő nyer, de nem lóhosszal nyeri meg a versenyeket, hanem általában, ha nézzük az ő teljesítményét, akkor egy ilyen 0,5%-kal, néha 1%-kal fut gyorsabban, mint az, aki elveszti a versenyt, vagy a második, vagy akár a legutolsó befutóként. Usain Boltnak vannak a rekordjai, de utána ott vannak közvetlenül, majdnem megkülönbözhetetlenül tőle a más futók, amelyek ilyen kevesebb, mint 1%-ba különböznek a képességükben. És érdekes módon, hogyha általában megnézzük azt, hogy ahol mérhető a teljesítmény, mindenütt azt látjuk, hogy nagyon-nagyon pici különbségek vannak a teljesítményben. Sőt, mehetnék olyan távol, és azt mondom, hogy én nem vagyok egyáltalán jó futó, kimondottan nem szeretek futni, de mindamellett az Usain Bolt nem fut nálam 10-szer gyorsabban. És ez a régében arra utal, amit korábban értettem, hogy a teljesítmény korlátos. Annyira kicsik a különbségek az él sportolók között, és általában nem csak az él sportolók, az élen levő egyének között, hogy majdnem mérhetetlenek. És ez igazából a nagy kihívás számunkra, hogy néha még a sportba se tudjuk megkülönböztetni, hogy ki a legjobb sportoló, mert megmérhetetlen a különbség közöttük. Ez lényegében azért érdekes számunkra, mert a sportban még vannak kronométerek, és látjuk azt, hogy videóval is kronométerrel nem tudják eldönteni, hogy ki a legjobb sportoló. Akkor hogy fogjuk eldönteni, hogy ki a legjobb kutató? Hogy fogjuk eldönteni, ki a legjobb orvos, ki a legjobb tanár? Ahol egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre ezek a pontos mérőszámok. Most ez volt a teljesítmény korlátos állítás, térjünk vissza a sikermértékre. Azt látottam, hogy a siker korlátlan, mit jelent ez? Egy személyes példával szeretném folytatni, ugyanis mikor a Villanások könyve, vagy a Burst könyve jelent meg most már több egy évtizede, akkor New Yorkban voltam, és a szerkesztőmmel néztük azt, hogy ki van éppen a New York Times bestseller listán, ugye? Az ember mindig reménykedik. És hát kiderült, hogy hát két nagyon fontos könyv volt éppen a listán azon a héten. Dan Brownnak jött ki a Last Symbol könyve, és a Nicholas Sparksnak a The Last Song könyve. Na most, ha megnézzük nem a teljesítményt, hanem a sikerszámokat, és a könyvekben a sikerszám az nem más, mint egyszer az eladási számok. Hányan vették meg a könyvüket? És itt látható a Nicholas Sparksnak az eladási számai ebben az időszakban, és látható azt, hogy ebben az októberi hétvégén ő körülbelül 100-150 ezer könyvet adott el, ami hihetetlenül nagy szám. Miért nem volt első? Hát ott volt a Dan Brown, aki viszont azon a hétvégén több mint 1,2 millió példányt adott el a könyvéből. Bár a teljesítmény korlátos, a siker az korlátlan. Azáltal, hogy a siker az nem az egyénről szól, a saját teljesítményről, hanem rólunk szól. Lényegében korlátlan sikert tudunk nyújtani egy egyénnek azáltal, hogy mindnyájan berohanunk a könyvesboltba, és megvesszük az új könyvét. De hát ez általában a tudományban is igaz, ugye? Az egyik nagyon fontos sikermérőszál a tudományban az hivatkozás. Lényegében arról van szó, hogy nem kell további erőfeszítés a részemről ahhoz, hogy további hivatkozásokat kapjak, mert a közösségnek a mérete az lehet nem korlátlan, de nagyon nagy is. Tehát akkor valahol itt jön össze ez a kép, amit el kell meditáljunk, hogy azt láttuk, hogy a teljesítmény az korlátlan, ami azt jelenti, hogy nehéz meghatározni, ki a legjobb valamilyen témában. Viszont a siker az korlátlan, ami azt jelenti, hogy az élőnevők között óriási, nagyságrendi különbségek lehetnek a mérőszámokban. És erre nagyon jó példa a Usain Bolt is, amit mondtuk, mérhetően kevesebb, mint 1%-kal fut gyorsabban, mint a második legjobb futó a világon, viszont ki tudná közvetek megnevezni a második legjobb futót a világon.
A teljes előadás visszanézhető a Magyar Tudományos Akadémia honlapján. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.